moi ton bon vieux funk, ton rock baby, ton soul baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Franciaországban már több mint 250 ezer embert kellett kitelepíteni a súlyos erdőtüzek miatt, miközben a lángok tovább terjednek Bordeaux irányába és egyre több települést fenyegetnek. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Emmanuel Macron francia elnök rendkívüli válságülést hívott össze, mozgósította a hadsereget és Európai Uniós segítséget kért az oltási munkálatokhoz. A tüzek miatt a Bordeaux repülőtér körüli szállodai övezetet is kiürítették. Franciaország mellett Spanyolországban továbbra is súlyos erdőtüzek pusztítanak, amelyek miatt eddig már több mint 360 ezer embert kellett kitelepíteni. A lángok több térségben lakott területeket és fontos infrastruktúrát veszélyeztetnek, a hatóságok és a tűzoltók továbbra is megfeszített erőkkel próbálják megfékezni a tüzeket. Füst gomolyog a főváros Madrid felett is, ott egyelőre az emberek nyugodtak, de vannak jelei a bajnak. Itthon is újabb hőhullám várható, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. A hét második felétől a derült száraz időben már jellemzően 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet napközben, és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak felfrissülést. Az időkép arról ír, Közép-Európa legforróbb helyévé válhatunk az érkező kánikulában, a legerőteljesebben meleg napnak majd a jövő hétfőig érkezik. Az EUMET.hu oldal szerint pedig az újabb hőhullám augusztus első hetében is végig kitart majd. Az országgyűlés ülésén új alkotmánybírót választanak ma, titkos szavazáson, a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre. A Tisza frakció szombaton jelentette be, hogy Zonneven Pált, az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanárát és korábbi dékánját jelöli Hende Csaba mandátumának megszűnése után a posztra. A Fidesz nem állít jelöltet, mert az ellenzéki párt álláspontja szerint egy illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. A Mi Hazánk Mozgalom Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak. Mára és holnapra az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a kormány nevében ismét a miniszterelnökséget vezető miniszter. Rúf Bálint 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta. Ezek között szerepel a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, a kriptoeszköz átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. A múlt héten elhalasztották a zárószavazását, de ismét a parlament elé kerülhet a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Gördülőállomány Kezelő Társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítás. Megvitathatja az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjavaslatot, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosítását. Kettő valótan adatközlést találtak a Nemzeti Kulturális Alap Edda zenekarnak szánt támogatásai között, jelentette be a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán ismertetése szerint az együttes két esetben kétszer kapott támogatást ugyanazon előadásokra, a pénzt vissza kell fizetni. Az Index portál megkeresésére Pataki Attila énekes azt mondta, a jogász a tanácsa szerint nem nyilatkozik. A kormány célja, hogy minden gyermek időben jusson hozzá azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyekre az egészséges fejlődése érdekében szüksége van, írt az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Facebook oldalán, hozzátéve, hogy minden gyermek megérdemli, hogy a lehető legjobb esélyekkel induljon az életben. Lannert Judit közölte, Magyarországon a 0-tól 6 éves korú gyermekek közel 17%-ánál tapasztalható fejlődési elmaradás legalább egy területen. A pécsi rendőrkapitányság büntetőeljárás, az intézmény pedig belső vizsgálat keretében vizsgálja annak a 14 éves lánynak az ügyét, aki az egyik pécsi gyermekotthon tetejéről zuhant le még július 11-én, közölt az MT érdeklődésére a rendőrség és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A távirat iroda azt követően kereste meg az érintetteket, hogy a telex.hu hírportálon olvasó jelzések alapján írtak az esetről. A lány kórházban van, szándékosan a csavarokat meglazítva jutott ki a tetőre. Gyapjas mamut felső foga került elő egy fosszília keresésen a Tiszából, a leletre egy kislány bukkant rá, derül ki egy Facebook bejegyzésből. Az érvényes rendelkezéseknek megfelelően a lelet múzeumba kerül. Végül az időjárásról. Holnap általában derült lesz az ég, több-kevesebb gomoly felhővel, csapadék nem valószínű, a szél többfelé megélénkül majd. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-14, napközben 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először kerékpárral, ezt követően labdarúgással, turizmussal, vízilabdával, végül pedig ökölvívással foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Ismét Nyíregyháza lesz az egyik állomása a kerékpáros ifjúsági világkupa versenynek. Augusztusban komoly mezőny érkezik, és két szakaszt kell teljesíteniük a nevezőknek. A 2020-as szezonban érkezett Magyarországra a Nations Kupa Hungary országúti ifjúsági világkupa. A Covid idején sorban törölték a versenyeket. Magyarország viszont felvállalta, hogy megrendezi az eseményt, melyet a Nemzetközi Szövetség is nagyra értékelt. Solymosi Sándor versenyigazgatót hallják.
Magyarországon volt lehetőségünk megrendezni ezt a versenyt, máshol ugye semmi. 2021-ben hárman tudtuk megrendezni a 11 országból, és ez a 2020-as, 2021-es év, ez olyan lökést adott ennek a versenynek, és egy olyan hitelességet a szervezőnek, hogy 2022-23-ban már nem volt kérdés, hogy a világ legjobbjai ide jöjjenek, és a nagy kerékpáros nemzetek preferálják ezt a versenyt. Én emlékszem 2020-ban, amikor azért 2020 nyarán, augusztusban már elég kétségbe ejtő volt a helyzet, tehát ott senki nem legyingetett erre a pandémia helyzetre. A német szövetségi kapitány elsírta magát a vállamon, hogy megrendeztük ezt a versenyt. Tehát akkor annyira kilátástalannak látta mindenki a helyzetet. Ennek köszönhető, ennek az első két évnek köszönhető, hogy gyakorlatilag ez az ifjúsági verseny, ez bekerült a top 3-4 versenybe a világon.
Több olyan tehetséges sportoló áll rajthoz, akik később komoly nemzetközi eredményeket érhetnek el. Idén 7. alkalommal lesz házigazda a vármegye, augusztus 13-án és 14-én rendezik a kétnapos viadalt. A korábbiakkal ellentétben viszont most nem lesz egyenkénti indításos verseny Nyíregyháza belvárosában. Az útvonal és a befutó hasonló ahhoz, mint ami a Tour de Hongrie esetében volt pár éve. 21 ország adta le eddig a nevezését, és 130 fős mezőnyre számítanak a szervezők. Hegyi menők ezúttal nem indulnak, a világ legjobb fiatal sprintereit viszont láthatják a nézők. A magyarok közül pár éve Takács Zsombor a 4. helyen végzett, az elmúlt napokban pedig megnyerte a felnőtt magyar bajnokságot.
Két mezőny szakasz lesz, nem lesz egyenkénti. Augusztus 13-án Tokaj és Ibrány között lesz egy 90 kilométeres szakasz. Ugye Tokajból elrajtolunk, Ibrány érintésével csinálunk egy 40 kilométeres nagykört, ami Nagyhalász, Kótaj, Búj, Ibrány, és utána jön a három klasszikus kiskör, az 5,5 kilométeres, így jön ki a 90 kilométeres táv. A második nap, augusztus 14-én pedig Vásárosnamény Nyíregyháza. Ez szintén egy klasszikus AB szakasz lesz, ugye Vásárosnaményból elrajtolunk, Berekbe megyünk egy 30 kilométeres kört, vissza Vásárosnamény, áthaladás Kisvárda felé, Dombrád, Demecser érintésével jövünk be Nyíregyházára, Kemecsei úton, Ferenc körútról lefordulunk balra, és a Bocskai utcán egy gyors befutó.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Solymosi Sándort, a Nyíregyházi Kerékpáros Ifjúsági Világkupa versenyigazgatóját hallották. Az elmúlt negyed évet értékelte az FC 60 együttese. A közelmúltban számos változás történt a futballklub életében. A jövőben új edzőkkel a fejlesztés a cél. A változásokról Ofela Zoltán elnököt hallják.
Volt egy váltásunk, a felnőtt csapatnak kezdem a futball területén. Apró Attila távozott tőlünk, a Szabó Zoltán vette át az utánpótlás csapatot irányító, tehát az U17-es csapatot irányító Szabó Zoltánra bíztuk a felnőtt csapat vezetését. Én úgy gondolom, hogy Zoltán a lehetőségekhez mérten nagyszerűen ragadta meg ezt a lehetőséget. Három győzelemmel végzett a bajnokságban. Hát utána voltak olyan meccseink sajnos, ahol az utolsó pillanatokban alul maradtunk, de hát ez várható volt a őszi szereplés után. De én azt mondom, hogy a edző személyisége és a csapat játékosai megtalálták azt a hangot, ahol a teljesítményük végig olyan maradt, ami elfogadható a jelenlegi helyzetünkben, vagyis az akkori helyzetünkben. De sajnos a csapat kiesett a bajnokságból, az NB3-ból. Utolsó helyen végeztünk, hát ez nagyon nagy fájdalom nekem, de ez elsősorban a őszi szereplésünknek köszönhető, ott valami nem működött megfelelően. Annak ellenére, hogy a Zoláns Pisiak úr is megpróbált megtenni mindent a csapatért, és a játékosok is szerintem próbálták a maximumot kihozni. Hát ott egy nagyon gyenge felkészülésünk volt, ami abból adódott, hogy nagyon sok játékos jött, ment, nem tudott összeállni a csapat megfelelőképpen. Most az utolsó hely az azt jelentette, hogy próbálkoztunk, hogy sajnos a visszalépőknél, tehát a Gyöngyös is visszalépett, és még mellette a Putnoki csapat, hogy hát ha papíron bennmaradhatunk, de úgy néz ki, hogy ez nem sikerült, más csapatokat kértek fel, akik jobb kiesők voltak, vagy nem jutottak be a osztályzós csapatokból. Így mi maradtunk az eredeti kérés szerint, a következő évben a megye első osztályban kell folytatnunk a szereplésünket, és remélem, hogy azért úgy tudunk majd készülni, hogy ez sikerülni fog.
Kedves hallgatóink, Ofela Zoltánt, az FC 60 labdarúgó csapatának elnökét hallották. Változik a turistautak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében, amelynek munkálatait a Magyar Természetjáró Szövetség pályázata támogatja. A szövetség munkatársai több szakaszon is módosították az útvonalakat. Cserépváralja és a Dobirét között ezentúl a piros keresztjelzést kell követni, amely így közvetlenül csatlakozik a Hór völgyébe vezető, már meglévő piros keresztúthoz. A szakemberek a Bükki-Szárhegy térségében is átalakították a hálózatot. Kuriszlán és Szelcepuszta között pedig egy érdekes jelzéscserét hajtottak végre. Ezzel párhuzamosan a sátorajaújhelyi Szárhegy környékén is komoly változások léptek életbe. A Sárospatakot Eperjessel összekötő nemzetközi piros sáv útvonala a korábbi aszfaltútról átkerült a Magyar Kálváriára, így ezentúl közvetlenül az Összetartozás hídjának bejáratához vezeti a túrázókat. A fejlesztések részleteiről Makár Richárdot, a Borsodabolyai-Zemplén Vármegyei Szövetség elnökségi tagját hallják.
Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cserépváralja és Bogács, illetve Szamolya között elkészült a turistaút felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobirét felé, illetve a sárgasáv jelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cserépvár aljáról a buszmegállóból, a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobiréten keresztül a már említett sárga sávval is érintkezve, illetve azt elhagyva egy korábbi piros kereszt jelzésbe csatlakozik, amely piros kereszt jelzés a Horvölgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is. Sátoraljaújhely környékén kezdtünk el festeni, ott a pünkösdi hétvégén alakítottuk át egy picit a rendszert, és amiatt csináltuk, hogy csak megzavarjuk a térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az Összetartozás hídja, és így az sem maradhat turistaút nélkül. Így a közelben levő piros sáv turistaút, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a Összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel, tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe, mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy rom jelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék keresztjelzésből, ez egy kék rom jelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni, és a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Akteleki karszton, mégpedig a Jósvalfő melletti Kuriszlántól indulva a Szelce pusztáig. Ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint még nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magánált a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változást, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal.
Makár Richárdot, a Borsodabolyai-Zemplén Vármegyei Természetjáró Szövetség elnökségi tagját hallották. Folyamatosan zajlanak a nyári táborok a nyíregyházi Akversénél. Urbin Tibor szakedzőt hallják.
Mert nem is számolom, hogy hány éve csináljuk, de amíg van ránk igény, addig csináljuk, és ilyenkor szoktuk megcsinálni azokat a dolgokat, amiket eltervezünk, tehát most vízilabdázunk, tegnap az úszás része, több csoportban dolgozunk, vannak, akik a kis vízben vannak, és a úszásoktatást csinálják, mi már egy kicsit előrébb haladtunk, tehát mi vízilabdázunk, mert most 25 olyan gyerek jött össze, akik már van közük hozzá, meg olyanok, akik most ismerkednek ezzel a sportággal, és nagyon szépen tudunk haladni, és hát ez a tábor úgy néz ki, hogy az úszási a főszeret, meg a vízilabdáé, de nagyon sok játék van mellette. Csúszdázunk, focizunk, röpizünk, és napi háromszor étkezünk, minden van. Nagyon sok vizet fogyasztunk most, úgyhogy szerintem kellemesen töltik a gyerekek az időt. Hát a meleg az kivesz belőlünk nagyon sokat, de senki nem panaszkodik, tehát nagyon élvezik. Majd egy pici burpír van rajtuk, akkor is jönnek, nem szórakoznak, tehát a tábor az első. Vannak már reggel 7:30-tól, és délután 4-ig el vannak foglalva a gyerekek, tehát nem a telefonja a főszeret. Nálunk azt nem lehet használni, tehát néha ránézhetnek délután, amikor ebéd után van egy kis szabadidő, de amúgy megpróbáljuk őket mozgatni. Hál' Istennek, nagyon jó kis toborzási jellege is van a táborunknak évek óta, tehát 5 hét alatt azért nagyon sok olyan gyerek jelentkezik hozzánk szeptembertől, és ez a célunk is, hogy a vízilabdát ismertessük meg, szeretessük meg a gyerekekkel, úgyhogy nagyon sok olyan gyerek van, aki a tábor miatt jön hozzánk szeptembertől vízilabdázni. Ennek mi nagyon örülünk, mert ebből tudunk építkezni, tehát ez ilyen szempontból is nagyon jó nyári program.
Kedves hallgatóink, Urbin Tibort, a Nyíregyházi Akvaese szakedzőjét hallották. A nyíregyházi városházán köszöntötte dr. Kovács Ferenc polgármester a nyíregyházi országos ökölvívó bajnokságon, a nyíregyházi sportcentrum színeiben ezüstérmet szerző Petri Mán Milánt és edzőjét Nagy Lajost, valamint a Team Gönci képviseletében szintén második helyen végző Lakatos Pétert és trénerét Gönci Alexet. Elismerést kapott Petri Mán Patricia is, aki a németországi Brandenburg kupán szerzett aranyérmet.
Nagyon jó felkészülésen vagyunk túl, és remélem, hogy ez az Európa-bajnokságra is így fog kijönni, meg a világbajnokságra is. És az edzőmmel, Nagy Lajossal nagyon jó munkát végzünk. Nagyon, nagyon felkészült vagyok, és tényleg 100%-osan beletettem eddig mindent, és bele is fogok.
Petri Mán Milán korábban már 2 bajnoki címet szerzett. A nyíregyházi országos bajnokságon a második helyen végzett, de ezt nem negatívumként éri meg a 65 kg-os bunyós, hanem motivációként a jövőt illetően.
Sajnálatos módon nem sikerült a harmadik bajnoki címemet megszereznem, de nem keseredek el, ugyanúgy csinálom tovább a munkát, aztán jövőre megszerzem a bajnoki címet.
A Petri Mán testvérek edzője Nagy Lajos is pozitívan várja az év hátralévő versenyeit. Jelen állás szerint Patricia az U19-es Európa-bajnokságon és világbajnokságon, Milán pedig a felnőtt Európa-bajnokságon képviseli majd a nyíregyházi és a magyar színeket. De az eddigi eredményekkel is elégedett a szakember.
Maga módján mind a kettő nagy eredmény, nagy siker. A Pati ugye veretlen ebben az évben, ez egy nagyon jó ómen lehet az augusztus 10-én kezdődő Európa-bajnokság előtt. A Milánnak nem sikerült a címvédés, de ennek azért voltak külső okai is. Nem akarok belefolyni most ebbe. A lényeg az, hogy úgy néz ki, hogy ő az induló a szeptemberi Európa-bajnokságon, tehát a szövetség vezetői is látták, hogy valójában mi történt a szorítóban. Úgyhogy pozitívan várom a fejleményeket.
Szintén ezüstérmet szerzett a nyíregyházi Team Gönci 50 kg-os versenyzője Lakatos Péter is, aki az érem mellett annak is örült, hogy azt hazai szorítóban szerezte.
Nagyon szerettem volna a döntőbe boxolni, tehát hazai közönség előtt a saját városomban ez óriási élmény. Úgyhogy így indultunk neki, hogy ismertük az ellenfeleket, tudtuk, hogy sokkal rutinosabbak, tapasztaltabbak, de mindenképpen szerettünk volna a döntőbe jutni, és sikerült.
Mint edzője, Gönci Alex elmondta, tanítványa kickboxban kezdett, és 3 éve váltott ökölvívásra. Ennek tükrében még értékesebb a magyar bajnokságon szerzett ezüstérem.
Nagyon örülök neki, hogy a második helyen végeztünk. igazából Petikil azt kell tűni, hogy két munkáján is dolgozik, beletett minden energiát, ahhoz képest a maxot kihoztuk belőle.
Mint dr. Kovács Ferenc polgármester kiemelte, a szakma képviselői elismerően szóltak a rendezésről és a Nyíregyházán zajló szakmai munkáról. Ennek eredménye a két bajnoki érem és több nemzetközi tornagyőzelem.
Nagyon jó érzés volt két nyíregyházi döntőst nézni, és azt is hallhattam, hogy a Kokótól meg a többiektől, hogy a szakma, a szövetség is elismeri azt, ami Nyíregyházán folyik a körvívásban, és hát ugye ennek vannak hagyományai, és hát azt gondolom, hogy ezt be kell mutatni, el kell ismerni, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy csak a negatív hírekre figyeljünk, a pozitív, a teljesítmény, az nem kap sokszor kellő figyelmet. Itt van három tehetséges fiatal, aki nagyon keményen dolgozik az eredményeiért, amik jönnek is, és hát itt vannak mögöttük az edzők, meg a segítők, akik nélkül ez nem lenne. Ezért gondoltunk arra, hogy itt a polgármester hivatalban fogadjuk őket a szobába, és elismerést adjunk át, és őket példaként is lehet mutatni, azt hiszem, a fiatalok felé.
Kedves hallgatóink! Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallották. Egy arany és egy bronzéremmel tért haza a magyar U19-es ökölvívó válogatott a frankfurti nemzetközi tornáról. A sikerből gyöngyösi szakember is kivette részét. A válogatott felkészítésében Nagy László, a Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőedzője is közreműködött. Hogy kik állhattak dobogóra és milyen tapasztalatokkal zárult a németországi verseny, erről őt hallják.
Tavaly évben, amikor Molnár Gábor U19-es válogatott lett, akkor a vezetőedző, válogatott edző Ács József felkért arra, hogy Tatán az olimpiai táborba segítsem a válogatott felkészülését, és így tavaly már két hetet töltöttünk Tatán. Ugye az ország minden részéről a válogatott tagjainak a felkészülése folyik ott, és ez volt az első alkalom, amikor segítettem az edző munkáját. Hat versenyzővel érkeztünk, ketten lettek érmesek, illetve dobogósak. Most a Brandenburg kupa előtt nem volt külön edzőtábor és összetartás, talán ez egy picit meg is látszott az eredményeken. A vezetőedző eltért most a szokásától. Különböző súlycsoportokban fiúk és lányok szerepeltek. Egy lány Petrimán Patricia és egy fiú Domján Alex lett dobogós, Patri az aranyérmet szerzett, Alex pedig bronzérmet. Ez egy elég nagy világverseny, utánpótlás világverseny, hasonlíthatjuk nyugodtan az Egri Bornavisza emlékversenyre, több száz versenyző és 20-25-30 ország részételével zajlik minden évben. A tavalyi év is nagyon erős volt. Amerika, Kanada, Kazaksztán, Örményország, Ukrajna, és még sorolhatnám a box nemzeteket. Tehát nagyon jó ökölvívók vannak. Az idei évben sem volt másképp. Tehát szintén örmények, bulgárok, ukránok, kazakok voltak. Nagyon erős mezőny volt. Rengeteg nagyon jó mérkőzést és meccset láthattunk, és ez egy nagyon jó állomása az idei év U19-es Európa és világbajnokság felkészülésében. Ugye alapjában véve minden válogatott versenyzőt a saját klubja és a saját edzője készít fel. Az edző mindig konzultál és egyeztet a válogatott edzővel. Megbeszélik a hiányosságot, a tapasztalatokat, kellene javítani, mind lehet javítani, és ennek tükrébe készülnek fel a versenyzők. Amikor már kim vagyunk egy ilyen világversenyen, kicsit mondhatom, hogy elég feszes a tempó, mert ugye nem abból áll, hogy kimegyünk, reggel fölkelünk 9 óra fele, meg reggelizünk, sétálgatunk, és akkor este bunyózunk egyet, hanem itt 3-4-7-kor Beszállunk a csapatbuszba, elmegyünk mérlegelni, mérlegelés után van egy reggeli, reggeli után van egy megbeszélés, és itt délutáni és esti programok voltak. És volt, aki a délutáni, volt, aki az esti programba boxolt, ilyenkor átmegyünk délbe a csarnokba, aki nem boxol, annak edzés van, egy ilyen átmozgató edzés, legfőbb ilyen szakmai mozgások, majd délutáni programba, ugye, aki leboxol, az végez, utána nekik már nincs igazából edzés, mert hogy egy ilyen nemzetközi egy meccset végigboxolni azért az felér egy edzéssel, úgyhogy esténként megbeszélés, értékeljük az aznapi eredményeket, és felkészülünk a következő napra.
Nagy Lászlót, a Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvi buszszakosztályának vezetőedzőjét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Ütemesen és sikeresen halad a búzagyűjtés Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem jótékonysági program keretében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei szervezete a korai meleg időjárás miatti gyors aratás tartjával egy időben megnyitotta a térségi gyűjtőpontokat, így a gazdák Sajópüspökitől Szerencsig már 6 különböző helyszínen adhatják le minőségi búza felajánlásaikat. Az idei vármegyei kampány kiemelt házigazdája Hangony települése, ahol a gazdakörök képviselői megerősítették. A helyi termelők a nehezebb gazdasági körülmények ellenére is kiemelkedő szolidaritásról tesznek tanúbizonyságot, hogy az összegyűjtött és megőrölt lisztből az ősz folyamán több ezer rászoruló magyar család, gyermekotthon és szociális intézmény asztalára kerülhessen friss kenyér. A részletekről Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei elnöke adott tájékoztatást.
Elindult a Magyarok kenyere program, Péter Pál az aratás kezdete szokott lenni, ezen a napon elindultak a gyűjtőpontok gyűjtéssel, úgyhogy minden gyűjtőponthoz lehet vinni az adományokat. Ez már a 16. éve a Magyarok kenyere programnak, ami egy karitatív tevékenység a gazdálkodók részéről. Rászorulóknak adományozzák azt a lisztmennyiséget, ami az összegyűjtött búzából megőrlésre kerül. Én azt gondolom, hogy mindig növekvő mennyiség volt az elmúlt években, ugye 2022-ben 62 tonnát, 25-ben már 74 tonna búzát tudtunk összegyűjteni a vármegyébe. Bízok benne, hogy az idejében ez növekvő mennyiségé válik. Igaz, hogy az időjárás, az asszály, a gazdasági helyzet lehet, hogy fogja ezt nehezíteni az idei adományoknál. Pénzadományt is lehet adni a Magyarok kenyere programnak. Ugye pénzadományt a Magyarok kenyere program számla számára lehet átutalni. Ez a program ugye rászorulókat segíti. Itt a megyénkbe 34 intézménynek, egyesületnek, alapítványnak adtunk tavaly évben is adományt. Ebben még iskolák is voltak, azok az iskolák, ahol élelmiszeripari feldolgozást tanulnak a gyerekek, pékségeknek vagy cukrászoknak tanuló tanműhelyeknek adományoztuk ezt a lisztadományt. Ugye a falugazdászok segítik a gazdálkodókat, hogy hol lehet leadni. Én elmondanám a gyűjtőpontok helyszíneit is. Sajópüspökön A Sajó Agrá ZRT-nél van egy átvevőhely, Szendőbe az Agroszám BT-nél, Szerencsén a Szerencsi Mezőgazdasági ZRT-nél, Mérán Kurilla Gabona Kft-nél, Tiszakeszi Taskó és Társa Kft, és Herceg Kúton Kertner István gazdálkodónál vannak átvevőhelyek. Én azt gondolom, most a búza jó minőségű búza, sajnos a mennyiség az láthatóan jóval kevesebb lesz, ez okozza osztályos tavasz időjárás és a jelenlegi forróság. Péter Pál napján indult a búzagyűjtés június 29-én, és ez augusztus 20-áig várjuk a gyűjtőpontokon az adományokat. Ugye a falugazdászok mellett hírvője a programnak a Szendrő, Mezőkövest, Abolyszántó, Karcsa, Putnok, Gönc, Monok, Bükszentkereszt, Szegilong, és az idejében Hangony vállalta a házigazda szerepet. Ezt köszönöm is Kovács Szilárd polgármester úrnak, hogy ő elvállalta ezt a feladatot. Ugye az élet alapja a víz, ez a növényeknél is így van, egyik alapja a víz. Sajnos ezzel nem kényeztetett el bennünket az időjárás egész tavasszal, de már a télen is látható volt, hogy asszály problémákkal fogunk szembesülni. Még az őszi kultúrák, őszivetési kultúrák, búza, gabona, rozs, ősziárpa, titikári, ezek úgy, ahogy kifejlődtek, de a fejlődés folyamán már a csapadékhiány és a nagyon nagy meleg azért terméscsökkenést okozott minden kultúránál. Ez abban jelenik meg, hogy kevesebb lesz a hektáronkénti mennyiség, összeépsültek a szemek, beltartalmilag se több, mint valószínű, hogy nem az a beltartalom, mint általában egy normális időszakban. Sajnos eső nem jött. Az öntözési lehetőségeink meg elég szűkösek a megyébe is. Ugye a csatornák, laposok ki vannak száradva, ott, ahol víznek kéne mondjuk tél végén lenni. Ez nagyon rányomja a bélyegét a tavaszi vetési kultúrákra is. Így említem a tavaszárpát, kukoricát, napraforgót. Még a napraforgó az aszályos időket azt bírja, de a kukoricánál már nagyon komoly problémát jelent. Most jött egy kis eső, de jelentéktelen ez a mennyiség, ami leesett. Dél-Borsodban egy 8 mm esett. Erre a szárazföld ez csak egy nagyon gyenge locsolást jelent, nem áztatta át a talajt. A vízvisszapótlás, ugye az elkövetkező időben én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy mit tudunk kezdeni a vizekkel, hogy tudjuk megtartani. Nem szabad volna az országból kiengedni azt a vízmennyiséget, ami bejön, meg ami itt képződik, hanem tárolókba, laposokba, silépek, műtárgyak építésével visszatartani ezeket a vizeket, és amikor van, akkor megtartani, és nyáron ez egy pozitív lenne, hűteni a környezetet, talajvíz szintet növelne, emelne. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyon komolyan kell foglalkozni az elkövetkező időszakban. Pénzt kell áldozni ahhoz, hogy ezt megvalósítódjon.
Jelentős fejlesztéssel bővült a nyíregyházi tankerületi központ eszközparkja. A több mint 238 millió forintos uniós támogatásból megvalósult beruházás a sajátos nevelési igényű, valamint a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek ellátását és fejlesztését segíti. Koleszer Krisztián összeállítását hallják.
Több mint 238 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósult meg fejlesztés a Nyíregyházi Tankerületi Központnál, amely elsősorban a sajátos nevelési igényű, vagyis az SN is, valamint a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek támogatását szolgálja. A projekt keretében 9 akadálymentesített 7 személyes elektromos kisbuszt szereztek be, amelyek megkönnyítik a gyermekek szállítását és a szakemberek munkáját. Emellett korszerű fejlesztő, vizsgáló és oktatási eszközökkel is bővült a Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményeinek felszereltsége. A beruházás összesen 26 intézményt érint, az új eszközök pedig a következő tanévtől segítik a gyermekek fejlesztését és ellátását. Az elnyert támogatásról, valamint a tankerület nyári tevékenységéről Pécsi Beáta Ágnest, a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatóját hallják.
nagyon sokféle eszköz, hiszen ezek között vannak fejlesztési eszközök, oktatási eszközök, speciális technikai eszközök, amelyek elsősorban a sajátos nevelésű igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek fejlesztésére szolgálnak, és ez szolgálja a legnagyobb beruházás ebből a 283 millió forintból, amit mellettünk van a 9 elektromos 7 személyes kisbusz. Úgyhogy ez egy óriási mérföldkő a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gyermekek esélyteremtésében és a tankerületi központunk életében is. Ezek a kisbuszok, ha itt a legnagyobb beszerzésnél tartunk, a pedagógiai szakszolgálatokhoz fognak kerülni, a vármegyei szakszolgálathoz, a járási szakszolgálatokhoz, de az egész projekt beruházása, fejlesztései tulajdonképpen 26 intézményünket érintik. A HR főosztályon folynak az álláspályázatok, az igazgató kollégák elvégzik az ő teendőiket, mi pedig elkészítjük a papírokat hozzá, a kinevezéseket, és nem unatkoznak a beszerzésen, vagy a vagyonkezelői osztályon sem, hiszen az iskoláknak az infrastruktúráját, az épületeket, a karbantartási feladatokat, a felújításokat ilyenkor végezzük el, és ez megint egy nagyon aprólékos és nagyon felelősségteljes feladat, hiszen azt szeretnénk, hogy a gyerekek szeptemberben, illetve a pedagógusok is olyan szép környezetben tudják megkezdeni a tanévet, amilyen időszakban, vagy a nyári időszakban, a nyári szünet alatt felfrissültek, és jó érzéssel térjenek vissza az iskolába kipihenten.
Új vezetőt választott a Zempléni Település Szövetség. A Sárospatakon megtartott tisztújító közgyűlésen Ringer Istvánt, a Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját választották a szervezet elnökévé. Megválasztását követően úgy fogalmazott, célja, hogy a településvezetőkkel szoros együttműködésben egységesen működjön a szövetség, és hatékonyan képviselje a térség településeinek érdekeit. Egy arany és egy bronzéremmel tért haza a magyar U19-es ökölvívó válogatott a frankfurti nemzetközi tornáról. A sikerből gyöngyösi szakember is kivette a részét. A válogatott felkészítésében Nagy László, a Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőedzője is közreműködött. Hogy kik állhattak dobogóra és milyen tapasztalatokkal zárult a németországi verseny, erről őt hallják.
Tavaly évben, amikor Molnár Gábor U19-es válogatott lett, akkor a vezetőedző, válogatott edző Ács József felkért arra, hogy Tatán az olimpiai táborba segítsem a válogatott felkészülését, és így tavaly már két hetet töltöttünk Tatán. Ugye az ország minden részéről a válogatott tagjainak a felkészülése folyik ott, és ez volt az első alkalom, amikor segítettem az edző munkáját. 6 versenyzővel érkeztünk, 2 lettek érmesek, illetve dobogósak. Most a Brandenburg kupa előtt nem volt külön edzőtábor és összetartás, talán ez egy picit meg is látszott az eredményeken. A vezetőedző eltért most a szokásától. Különböző súlycsoportokba fiúk és lányok szerepeltek. Egy lány Petrimán Patricia és egy fiú Domján Alex lett dobogós, Patri az aranyérmet szerzett, Alex pedig bronzérmet. Ez egy elég nagy világverseny, utánpótlás világverseny, hasonlíthatjuk nyugodtan az Egri Bornavisza emlékversenyre, több száz versenyző és 20-25-30 ország részételével zajlik minden évben. A tavalyi év is nagyon erős volt. Amerika, Kanada, Kazaksztán, Örményország, Ukrajna, és még sorolhatnám a box nemzeteket. Tehát nagyon jó ökölvívók vannak. Az idei évben sem volt másképp. Tehát szintén örmények, bulgárok, ukránok, kazakok voltak. Nagyon erős mezőny volt. rengeteg nagyon jó mérkőzést és meccset láthattunk, és ez egy nagyon jó állomása az idei év U19-es Európa és világbajnokság felkészülésében. Ugye alapjában véve minden válogatott versenyzőt a saját klubja és a saját edzője készít fel. Az edző mindig konzultál és egyeztet a válogatott edzővel. Megbeszéljük a hiányosságot, a tapasztalatokat, kellene javítani, mind lehet javítani, és ennek tükrébe készülnek fel a versenyzők. Amikor már kint vagyunk egy ilyen világversenyen, kicsit mondhatom, hogy elég feszes a tempó, mert ugye nem abból áll, hogy kimegyünk reggel, fölkelünk 9 óra fele, meg reggelizünk, sétálgatunk, és akkor este bunyózunk egyet, hanem itt 6:45-kor beszállunk a csapatbuszba, elmegyünk mérlegelni, mérlegelés után van egy reggeli után van egy megbeszélés, és itt délutáni és esti programok voltak. És volt, aki a délutáni, volt, aki az esti programba boxolt, ilyenkor átmegyünk délbe a csarnokba, aki nem boxol, annak edzés van, egy ilyen átmozgató edzés, legfőbb ilyen szakmai mozgások, majd délutáni programba, ugye, aki leboxol, az végez, utána nekik már nincs igazából edzés, mert hogy egy ilyen nemzetközi egy meccset végigboxolni azért az felér egy edzéssel, úgyhogy esténként megbeszélés, értékeljük az aznapi eredményeket, és felkészülünk a következő napra.
Összesen már több mint 250 kilométernyi tematikus túra útvonal várja a természet kedvelőit a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén. A Nemzeti Park tanösvényei kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy közelebbről is megismerjük a térség különleges geológiáját, növény- és állatvilágát, valamint kulturális örökségét. A kínálat rendkívül gazdag. A könnyed, családbarát sétáktól a komolyabb felkészültséget igénylő túrákig mindenki megtalálhatja a hozzáillő programot. Ha csak egy rövid egyórás sétára vágynak, remek választás lehet a szilvásváradi milleniumi erdészeti sétaút, vagy a miskolci Szeleta Park jövő ösvénye. A tapasztaltabb bakancsos turistáknak pedig igazi kihívást jelenthet a 10 kilométeres felsőtárkányi várhegyi tanösvény, vagy a Dédestapolcsány környéki Verebce-Bérci útvonal. A részletekről Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetőjét hallják.
Egyrészt azt tudni kell, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatóság nagyon sok bemutató helyen látogató központtal rendelkezik. Ilyenek például a Szeleta Park látogatóközpont, ami itt van Miskolcon, de a Szent István vagy az Anna barlangok, mint bemutatóhelyek, nagyon különlegesek, illetve például a Bükki Csillagda, hogy így még közelben lévő ilyen helyet említsek meg. De azért azt tudni kell, hogy az igazgatóság működési területén 52 tanösvényünk van. Van is egy ilyen felvezetőnk, hogy minden hétre tudunk egy tanösvényt bemutatni az igazgatóság működési területén. Konkrétan a Bükkben ez 23, valójában 21 szabadtéren lévő tanösvény, élményösvény, és azt kell ezekről tudni, hogy azért a terület legnagyobb értékeit, a legszebb területeket mutatjuk be ezeken, és ezeken végig lehet menni, hiszen a fokozottan védett területeken csak ott közlekedhetnek a turisták, ahol van kijelölt túraútvonal vagy tanösvény, ezek ilyenek, tehát itt szabadon közlekedhetünk, és megismerhetjük ezt a szépséget, amiről már beszéltem. Most is azt gondolom, hogy a tanösvényeken kívül a kijelölt túraútvonalakon mozogjanak, hiszen máshol nem is tehetik védett területen, de a tanösvényeink között is vannak olyanok, amelyeket kevesen ismernek. Például, hogyha elmennek akár Cserépfaluba, Horvölgybe, a Subajuk tanösvényre, vagy nem olyan túl régen kibővítettük a régi Színva tanösvényt, és Szeleta tanösvényné fejlesztettük, és egy Lilafüred öleli gyakorlatilag körül, és egy egész nap alatt is feladja a leckét, hogy bejárjuk. Szerintem azért ott nagyon sok turistával nem találkoznak, tehát én most is azt javaslom, hogyha ide érkeznek Miskolcra, és kimennek Lilafüredre, és szeretnek túrázni, akkor induljanak el ezen az ösvényen, kevés emberrel fognak találkozni garantálón, és meg tudják ismerni itt a térséget, a környéket. Nagyon sok barlangunk van, most az, hogy kevés figyelem vagy nem, ez nagyon relatív kérdés. Mi próbáljuk ráirányítani a figyelmet azokra a barlangokra, amelyeket normál módon, napi szinten tudják látogatni. Ilyen barlang például itt a Szeleta barlang, amely az ősemberkutatás bölcsőjeként is elhíresült, hiszen a világhírű Szeleta kultúrát innen származtatják, vagy itt fedezték fel először, vagy például a Subajuk barlang cserépfalu, a Subajuk tanösvényen, ahol neandervölgyi ősember leletet találtak, ez is unikális egyébként. Tehát, hogy több ilyen, vagy az Istálóskai barlang, ami szabadon látogatható, de vannak barlangjaink, amelyek jegyvásárlással nyitvatartási időben látogathatók, ilyenek a Szent István vagy az Anna barlang itt Vilafüreden. És érdemes nézni a honlapunkat, hiszen szoktunk olyan overálos túrákat meghirdetni, amelyek szabadon nem látogatható barlangok, Létrási vizes barlang például, de egy-egy ilyen overálos barlang túra vezetéskor, igen, és ezek azért elég extrém élményeket tudnak adni, és meghökkentő látványt is tudnak, hiszen olyan cseppkőformációkat tudunk ott megmutatni, amelyek itt a sima, normál barlanglátogatáskor nem tapasztalhatók meg.
Az Ez történt Krúdi korában című kosztümös séta egy 100 évvel ezelőtti időutazásra hívja az érdeklődőket Nyíregyházán, Sóstó ikonikus helyszínein. A résztvevők korabeli történeteken keresztül ismerhetik meg a régi fürdőélet hangulatát és Krúdi világát. A programsorozat augusztus 27-éig várja a látogatókat, a séták pedig minden csütörtökön délután 4 órakor indulnak. Koleszer Krisztián összeállítását hallják.
100 évvel ezelőtti hangulat, korhű jelmezek és Krúdi Gyula történetei elevenednek meg a Sóstói Múzeumfalu új tematikus programsorozatán. A résztvevők egy különleges időutazás részesei lehetnek, egy korabeli tanítónő vezeti végig őket Sóstói ikonikus helyszínein. A séta a Nyíregyházi Állatpark előtti Turinform irodától indul, majd érinti a régi villamos megállót, a Krúdi vigadót, felidézi a hajdani fürdőélet emlékeit, végül pedig a Sóstói Múzeumfaluban zárul. Útközben szó esik a 100 évvel ezelőtti nyaraló életről, a város fejlődéséről, Krúdi Gyula koráról, valamint a térség sokszínű kulturális örökségéről is. Balogné Szűcs Zsuzsannát, a Sóstói Múzeumfalu igazgatóját hallják.
Nyíregyháza számára Krúdi mindig is egy etalon volt, és egy olyan idealista képet faragott és alkotott meg az 1930-as évekig Nyíregyházáról magáról, ami azt gondolom meggondolkodtatott bennünket is, hogy hogy lehetne integrálni a Sóstói Múzeumfalusi környezettel együtt. Sóstó szívében rengeteg történelmi esemény történt, és sok olyan épületet is érdemes megmutatni, aminek háttér történetét talán a helyiek sem nagyon ismerik, hát még a turisták. Mivel ez a turista fellegvárra válás kezdeti időpontja az 1920-as évek vége, 30-as évek eleje volt, úgyhogy ezt az idősávot vettük alapul, amikor Nyíregyházán megnyit az első polgári közlekedésű reptér, Krúdi ide repült Nyíregyházára, és a 30-as évek az az időintervallum, amit mi be szeretnénk mutatni. Hogy milyen volt egykor Sóstó, ahhoz kell egy kicsit a fantáziát használni, ezért mi, mint karakter személyek, úgy jelenünk meg, olyan viseletet öltünk magunkra, amivel egy kicsit behúzzuk a kedves vendégeket ebbe az időszakba. Természetesen még korábbi időszakból is mesélünk és regélünk. Nagyon fontos az, hogy interakcióban legyünk a vendégekkel, és a jelenkorra egyáltalán nem reagálunk semmit, hiszen a 21. század számunkra még a jövő. Mi nagyon élvezzük, reméljük a vendégeink is élvezik. Sok kuncogás és nevetés zajlik folyamatosan. Nagyon jó az, hogy a Múzeumfaluban két olyan kiállítás is van, ami ezt a korszakot abszolút megidézi. Az egyik ráadásul a tisztálkodásról szól, a másik pedig a új állandó kiállításunk az iskola történeti, ami meg persze az én karakteremnek a fő attrakció helyszíne, hiszen én, mint vénkisasszony pedagógus vagyok jelen ezekben a tárlatokban, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon izgalmasan telnek ezek a tárlatvezetések, reméljük, hogy sokan csatlakoznak, nem csak a turisták, hanem nyíregyháziak is.
kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Volt egyszer egy mozi világ, szakadás.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.